legfontosabb tanítás, az Úr Jézus tanítása a vezetőséggel kapcsolatban a Máté Evangélium 20. fejezetében. Csak érdekességként és egy fontos momentumként a 20-as verstől olvastam. Ezután odament hozzá a Zebedeus felesége a fiaival együtt, leborult előtte a földre, mert kérni akart tőle valamit. Mit szeretnél? Kérdezte Jézus. Az asszony így felelt. Azt szeretném, hogy a királyságodban az egyik fiam a jobb, a másik pedig a bal oldalon ülhessen. Kérlek, ígérd meg nekem. Jézus erre így válaszolt a két fiúnak. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet nekem kell kiinnom? Igen, ki tudjuk inni. Felelték. Jézus így folytatta. Valóban fogtok inni a poharamból. De azt, hogy ki ülhet majd jobb és bal oldalamon, nem én döntöm el, hanem mennyei atyám. Oda majd azok fognak kerülni, akiknek ő ezt a helyet elkészítette. Mindjárt megyünk tovább a részben, de szeretném leszögezni nektek azt, hogy a keresztény vezetés, az Isten királyságában való vezetés, az nem karrier történet. Ez nem karrierizmus. Bár néhányan így fogják fel. De az Isten királyságában való szolgálat, az nem egy karrier. Az asszony a két fiának a karriert akarta biztosítani. Meg akarta valósítani önmagát, gondolta, hát én olyan sokra nem jutottam, de majd a fiaim. Ez legtöbb szülő így gondolkozik, majd a gyerekek, ha már mi nem, akkor majd ők. De ez egy karriervágy, amit Jézus teljesen ignorál. Azt mondja, nem is érdekel ez a dolog. Szóval nem, én nem foglalkozom ezzel. Nem az én dolgom eldönteni. Nem is foglalkozom az ilyen törtető vágyakkal. És aztán mindjárt olvassuk tovább Jézusnak a tanítását, de fontos leszögeznünk, hogy Isten királyságában, amikor Isten ránk bíz feladatokat és felelősségeket, és előbbre jutunk, nem azért van, mert építi a mi karrierünket, hanem mert úgy gondolja, hogy egyre többet bízhat ránk. És egyre több felelősséget vagyunk képesek elhordozni, azzal a szeretettel és alázattal, amit tőle kapunk. És így tanítja tovább a tanítványokat, azt mondja a következő versben. Amikor ezt a másik 10 tanítvány meghallotta, meghalagudtak a két testvérre. Szerintem nem azért haragudtak meg, mert azt gondolták, hogy milyen gonosz kérés volt ez, hanem azért haragudtak meg, hogy azt gondolták, hogy nekünk kellett, hogy előbb eszünkbe jusson ez a kérés. De Jézus oda hívta magához mind a 12-t, és azt mondta. Jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik az alattvalóikat, és a nagyhatalmú vezetőik zsarnokoskodnak a népeken. Közöttetek azonban ne így legyen. Aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Aki pedig az első akar lenni közöttetek, legyen a többiek rabszolgája. Így van ez az ember fiával is. Ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságul adja, és így sokakat megmentse. Jézus nagyon egyértelműen és világosan különbséget tesz a hatalom működése között, hogy hogyan működik a hatalom a világban, és hogyan működik a hatalom az Isten királyságában. Hogyan vezetnek az emberek a világban, és hogyan vezetnek az emberek az Isten királyságában, és mi az Istennek az elképzelése. Mindannyian találkozunk azzal, hogy hogyan működik a hatalom a világban. És az, amiről itt beszél Jézus, hogy uralkodnak rajtuk, hogy zsarnokoskodnak, ezt látjuk. Kicsiben is, nagyban is. Lehet látni, hatalmat kapnak akár gazdasági vezetők, intézményvezetők, politikusok, és néha fogalmuk nincs arról, hogy mi van az emberekkel, nem is érdekli őket, uralkodnak, keresztül viszik az akaratukat, az elképzelésüket. És Jézus azt mondja, így működik ez a világban. De azt mondja, én nem ezért jöttem el. Egy egész más elhívásom van a számotokra. Az Isten királyságában nem karriert építünk, és nem azért kapunk hatalmat vezetésre, hogy az alattunk lévő embereken uralkodjunk. Most lenne itt tábla, biztos lerajzolnám, szeretem ezt az ábrát, talán hallottátok már tőlem. Lerajzolhatnánk egy piramist. És ez a piramis mutatná, hogy hogyan működik a hatalom ezen a földön. Van az egyszerű rétegek, és egyre komolyabb beosztás, és a legtetején ül a vezérigazgató, vagy a miniszterelnök, vagy a legnagyobb főnök, és ő trónol a piramis csúcsán, és uralkodik mindazokon, akik alatta vannak. Mit mond Jézus? Fordítsd meg a piramist. Ugyanilyen háromszög lesz, csak feje lefelé fordítva, és te vagy alul, és nem azért vagy ott alul, mert már nem tudsz fölfelé uralkodni, elnyomni, hanem hogy azokat a terheket, amik az többi embernek az életén nehézségeim vannak, azokat Isten rád helyezi. És azt mondja, azért hívtalak el, hogy szolgáld őket. Isten nem arra hívott el, hogy lenyomjunk, hanem arra, hogy felemeljünk embereket. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb elhívásunk a gyülekezetben, hogy Isten szeretné, hogy azokon a területeken, ahol szolgálunk vezetőként, a ránk bízottak kivirágozzanak, kiteljesedjenek, felépüljenek, és még többre jussanak, mint ahol előtte voltak. Ez az elhívásunk. Szóval nem akkor csinálod jól a gyülekezeti szolgálatodat, ha rend van, és mindig minden klappol, hanem akkor, hogyha van egy kis rendetlenség, mert az élet rendetlenséggel jár, de látod azt, hogy kibontakoznak az emberek. Látod azt, hogy többre jutnak, és előbbre mennek. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Szóval ez a mi elhívásunk. Péter első levelének 5. fejezetében, nagyon szeretem, így köszön nekünk Péter. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbiter társ, Krisztus szenvedésének tanúja és eljövendő dicsőségének részese, legeltessétek Isten köztetek lévő nyáját, gondolt viselve rá, nem kényszerből, hanem önként, nem rút nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Nagyon fontos ez a gondolat, de mielőtt belemennénk arra, amit Péter tanít, szeretnék valami nagyon fontosat mondani. Péter azt mondja, én a presbiter társ. És nagyon szeretem, hogy mindjárt olvasunk Jánosról is valami hasonlót. Nagyon szeretem azt, hogy Péter nem a néhány száz év múlva kialakult katolikus identitás szerint a pápa a megfelebezhetetlen, a megkérdőjelezhetetlen, a csalhatatlan, tévedhetetlen magasságban és szentségben lakozó. Hanem azt mondja, én ugyanolyan vezető vagyok, mint ti. És így, mekkora jó dolog, hogy a bibliai Péter egyenrangúvá tesz bennünket. És ez azért is nagyon fontos, hogy kell látnunk, hogy az Isten királyságában nincsenek ilyen hierarchiák, amit aztán később az emberi egyházak létrehoztak. Vannak felelősségi területek, és van, akinek kisebb, van, akinek nagyobb felelősséget területe van. De mi presbiter társak vagyunk. Társak vagyunk a vezetésben. Ezért is tudunk egymásnak segíteni. Csak egy zárójeles megjegyzésed szerint nagyon érdekes gondolatot hallottam. Pont abban az időszakban, amikor Magyarországon nagyon erőteljes volt a mindenféle lelkigondozói képzéseknek a nyomatása, és én is sok mindenen részt vettem, és eljutottunk arra a pontra, hogy lelkigondozók, mi mindig meg tudjuk oldani a problémákat. És akkor voltam külföldön egy gyülekezetben, és akkor a lelkigondozásra került sor, és akkor a pásztor azt mondta, hogy hát ez hogy nézne ez ki, az a lelkigondozás. Azt mondja, hát én is tele vagyok problémával, meg az illető is tele van problémával. Most mit tanácsoljak neki? Hát legegyszerűbb, hogyha imádkozunk egymásért. Legegyszerűbb, hogyha elmondom, hogy figyelj, én se tudom megoldani ezt, nem biztos, hogy meg tudom oldani. De tudom, hogy Jézus meg tudja oldani. És nem arról a székről lelkigondozok, hogy figyelj, öcsi, ezt se tudod megoldani. Én már rég túl vagyok ezen. Tudja, szeretem, mikor mondják keresztények, hogy én már rég túl vagyok ezen. Hú, mondom, valószínűleg még tanulni fogsz még sok mindent. Még sok mindenen fogsz keresztül venni, mire rég túl leszel ezen. Van olyan, amin rég túl vagyunk. Van olyan tanítása az Úrnak, amin így már kirázunk. Mondjátok, nem kell még nekünk többet tanulnunk a szeretetről? Pedig már mennyit tanultunk? Rég túl vagyunk már ezen. De még mindig lesz egy csomó, amit meg kell tanulnunk. Lehet, hogy megtanultuk egy szintig a megbocsátást. De lehet, hogy még úgy igazán nem bántott meg senki. És amikor egyszer eljön az, hogy igazán megbántanak, akkor egy újabb iskolába kell beiratkozni, és újra meg kell tanulni a megbocsátást. És akkor egyszerűen tovább kell mennünk, és meg kell tanulnunk újabb és újabb leckéket. Ez azt jelenti, hogy nincs egy ilyen aláfölé rendelés. A vezetésben sem, hanem társak vagyunk. Egy kis gyülekezet pásztorától ugyanúgy lehet tanulni, mint a nagy gyülekezetek pásztoraitól. Mert lehet megtanult valamit, amire nekünk éppen olyan nagy szükségünk van. És Péter így köszön be, én a presbitertárs. Így akarok nektek tanácsolni. Nagyon megtetszett a Message Bibliából ez a szakasz, úgyhogy ilyen hevenyészet fordításból szeretném ezt felolvasni. Azt mondja, van egy különleges tanácsom nektek, mint vezetőknek. Tudom, mit jelent vezetőnek lenni, csak úgy, mint Krisztus szenvedéseiben, vagy épp dicsőségének eljövetelében. Itt a javaslatom. A pásztor minden szorgalmával gondoskodjatok Isten nyájáról. Ne azért, mert muszáj, hanem mert örömet akartok szerezni Istennek. Nem számítgatva, mit nyerhettek ebből, hanem spontán módon cselekedve. Nem főnökösködve utasítani másokat, mit csináljanak, hanem szeriden megmutatni nekik az utat. Egy kicsit ebből a fordításból még inkább kijön, amikor Péter azt mondja, hogy részesei vagyunk Krisztus szenvedéseinek, és részesei vagyunk a dicsőségének. Én szerintem, vezetők, ti tudjátok, hogy ez mit jelent. Szóval van olyan, amikor benne vagyunk a szenvedésbe. Pál azt mondja, kipótolom a Krisztus szenvedése, ha valami még híja lenne. Benne vagyunk. Szenvedtetek már, mint vezetők a gyülekezetbe? Volt már ilyen az életetekbe? Dicsőség az Úrnak. Üdv a klubban. Szóval azt mondja, hogy igenis, hogyha fölvetted azt a felelősséget, hogy vezető vagy bármilyen szinten is, vagy lesz szenvedésbe részed. De lesz részed a dicsőségben is. Nem tudom most melyik időszakot éled éppen az életedben, mert azt látom, hogy ez így hullámzik. Vannak dicsőséges időszakok, meg vannak szenvedéses időszakok, néha egyszerre szenvedünk, és dicsőség is van. De azt mondja Péter, mindezeken keresztül megyünk, és azért nagyon fontos számomra, hogy ő ezt mondja, és beszél erről, mert mintha arra szeretne megtanítani minket, hogy ne számítson, hogy most éppen milyen időszak van. Nem érdekes, hogy most a szenvedéses időszakod van, vagy a dicsőséges időszakod. De ugyanúgy, mint egy szorgalmas pásztor, nézz utána a nyájnak. Gondoskodj róluk. Nem az számít, hogy most milyen időszakon megyünk keresztül, hanem az, amiről Jenő beszélt, hogy Isten elhívott bennünket. És amikor az örökkévaló elhívott minket, akkor nem azt mondta, hogy elhívlak, mert mindig győzni fogsz. Nem? Nem győz mindig mindenki. És ezt lehet látni. Vannak kudarcaink, vannak nehézségeink. Isten elhívott, hogy jó és rossz időben őt szolgáljuk. Elhívott, hogy keresztül menjünk ezeken az időszakokon, és nagyon sokszor az, ahogy kitartunk és megállunk mindazokban, amire Isten elhívott minket, az a legfontosabb. Szóval Isten arra akar elhívni, hogy ne uralkodjunk a nyájon, ne visszaéljünk a hatalmunkkal, hanem éljünk vele Isten dicsőségére. És még egy testvérünk, úgy hívják, hogy János, már presbitériumban meg a TT-ben is beszéltem erről az igéről, de nem ússzátok meg, hogy nektek is mondjam, sőt a Gyülibe is, úgyhogy ez most már be fog íródni mindenkinek. Jelenések 1:9-ben János azt mondja, én János, testvéretek vagyok Jézus által, társatok a szenvedésben, a türelmes kitartásban és a Jézussal való együtt uralkodásban. János így köszön be a gyülekezetnek, és azt mondja, én testvéretek vagyok. Jánosról beszélünk. Megint csak nézzétek meg, hogy János lealacsonyodik, ha szabad ilyen furcsa és buta szót használni. Lemegy arra a szintre, ahol a többiek, és nem mondja, hogy én gyerekek, hát most figyeljetek, én ott voltam Jézussal. Én hajtottam oda a fejemet az ő keblére. Én vagyok a szeretett tanítvány, sőt, gyanús, hogy megmaradok Jézus visszajöveteléig, akkor még mikor ezt írta még gyanús volt. Gyerekek, olajban megfőztek, és itt vagyok. Szóval valaki hozzászólás? Szeretném, ha leborulnátok, és elfogadnátok, hogy én mit tudok. Nem, mit mond János? Én, srácok, én Jézus Krisztusnak a tanítványa vagyok. Ez a legmagasabb rang szerintem, amit ember birtokolhat ezen a földön. Jelenések 1:9. Jelenések. Revolution. A legmagasabb rang, amit elérhetsz ezen a földön, ez a rang így szól, a názareti Jézus tanítványa. Az összes többi címed, az Isten előtt nem számít. Embereket érdekel, de Isten előtt nem számít. Úgyhogy nincs is miért versenyeznünk. Mert ez a legmagasabb rang, amit elérhetünk. És János erről a rangról beszél. Nem az apostolságnak a rangjáról, nem a Jézus személyesen látott tanítványoknak a rangjáról, nem a mártírok rangjáról, hanem a tanítványok rangjáról beszél. És azt mondja, hogy társatok vagyok, én is keresztül megyek ugyanazokon. Három dolgot említ, amin keresztül megy egy hívő ember. Az első a szenvedés. Örültök ennek az üzenetnek? Ó, dicsőség az Úrnak. Azt mondja, társatok vagyok a szenvedésben. És ez azért nagyon-nagyon fontos szerintem a pásztori vezetői szolgálatnak egyik legfontosabb része az, hogy meg tudod érteni az embereket, hogy nekik milyen nehéz. És akkor tudod megérteni, ha látod, hogy neked se könnyű. És nem függetleníted magad ezektől a helyzetektől. Isten arra hívott el bennünket, hogy a szenvedésekben és tudjuk őt fölmagasztani, és bizony nem könnyű. Sok helyzet van, ami nem könnyű. De János azt mondja, én társatok vagyok. És itt szeretnék valami nagyon fontosat mondani vezetőként. A vezetőként az egyik legnagyobb csapda, amiben beleeshetsz, azt úgy hívják, hogy magányosság. A magányos vezető előbb-utóbb nagyon rossz dolgokat fog csinálni. A magányosság elszigetel és izolál a többiektől, és úgy érzed, hogy te rajtad kívül senki másnak nincs ilyen baja, rajtad kívül senki más nem tud ilyen nehéz helyzetekbe kerülni, és te egyedül maradtál, még az Úr esetleg. És mit mond János? Én társatok vagyok a szenvedésekben. Figyeljetek ide! Mindenkinek vannak nehézségei, de ha szeretnél győztesen kijönni a nehézségekből, legyenek társaid, akikkel együtt hordozott azokat a nehézségeket. Akik imádkoznak érted, akik a csapatodból veled vannak, akik a gyülekezetedből veled vannak, akikkel őszinte vagy, akik tudják azt, hogy te min mész keresztül, és milyen nehézségeken mész keresztül. Egyszerűen anélkül, hogy nem vagyunk társai egymásnak, nem leszünk győztesek. Azt mondja János, társatok vagyok a szenvedésbe. Társatok vagyok a türelmes kitartásba. Szerettek türelmesen kitartani? Én nem. Az nagyon gáz, mert azt jelenti, hosszan kell. Mert ahhoz, ha röviden megtörténik, nem kell hozzá nagy türelem, igaz? Azt mondja János, türelmes kitartásban, az azt jelenti, hogy a nehézségek, amikben benne vagyunk, nem biztos, hogy egyik pillanatra a másikra meg fognak oldódni. Úgyhogy nem csak oda kell állnunk egymás mellé, hogy éppen most nagyon nehéz neked, hanem végig kell ott állnunk egymás mellett, amíg az a dolog meg nem oldódik. Azt mondja, társatok vagyok a türelmes kitartásban, hogy végig várjuk azt az időszakot, amíg az isteni szabadítás elér hozzátok. És a harmadik dolog, ezt nagyon-nagyon szeretem, társatok vagyok a Jézus Krisztussal való együtt uralkodásban. Szerettek Jézus Krisztussal együtt uralkodni? Á, ez nagyon jó. És amikor ezen az igén először gondolkoztam el komolyabban, akkor elkezdtem gondolkozni, mit jelent az, hogy uralkodni? És rájöttem, hogy az uralkodást nagyon egyszerűen úgy definiálhatjuk, hogy keresztül vinni az akaratunkat. Keresztül vinni az akaratunkat másokon, a helyzeteken, a szituációkon. Amikor az lesz, amit én akarok. Látunk erre példát jól, akár a magyar politikai életben is. Látunk erre példát jól intézményekben, amikor egy vezető azt mondja, ez lesz, és te tudod, hogy az lesz. Mert ő uralkodik. És keresztül fogja vinni az akaratát. Annyira tetszik, azt mondja János, társatok vagyok, és nem hagyja ki a Jézus Krisztussal való együtturalkodásban. Hogy Isten nem arra hívott el bennünket, jó, szenvedtek, türelmesek vagytok, utána azért megmutatjátok majd, hogy mit kell csinálni, hanem azt, hogy a Jézus Krisztussal együtt fogtok uralkodni. Mert azt jelenti, hogy nem a mi akaratunkat fogjuk érvényesíteni. Nem a mi elképzeléseink szerint fogjuk megvalósítani a dolgokat, hanem az, amit Jézus akar, az fog megvalósulni. És ez uralkodás lesz, ez győzelem lesz, ez legyőzi a szenvedéseket, a kitartásnak a jutalma, a türelmes kitartásnak a jutalma lesz, és győzelem lesz, mert Péter is megígérte, hogy nem csak a szenvedésekben, hanem az Úr dicsőségében is részesek vagyunk, és győzelmek vannak elkészítve a számunkra, de ezek a győzelmek azt jelentik, hogy az Isten akarata elkezd működni az életünkben. Az Isten akarata elkezd működni a gyülekezetünk életében, a házasságunkban, a családunkban, azon a területen, ahol mi szolgálunk. Erre hívott el bennünket Isten. És erre van nekünk hatalmunk. Amen. És a vezetésnél azt hiszem nagyon nehéz kikerülni két ószövetségi királynak a példáját. Az egyiket úgy hívják, hogy Saul, a másikat meg Dávid. És szeretnék két-két történetet hozni mind a kettőjük életéből, arról, hogy hogyan lehet visszaélni a hatalommal, és mi az, amikor a vezetői hatalmat nem jól használjuk, és ezt meglátjuk majd Saul életében, és mire adatik az a hatalom, amit Isten nekünk adott, ezt fogjuk megnézni Dávidnak az életében. Saul királynak a hatalomhoz való viszonyulása nagyon érdekes. Tulajdonképpen az látszik, hogy minden pontján az életének valami rossz módon viszonyult a hatalomhoz. Onnantól kezdve, hogy Sámuel azt mondta, te leszel a király. Emlékeztek, hogy király akarta tenni, és elbújt a csomagok között? Mert félt a hatalomtól. Félt attól a pozíciótól, mi lesz, ha előre kell állni? Mi lesz, ha vezetni kell az embereket? Mi lesz, ha ez tényleg így lesz, és én leszek a király? És a saját kisebbrendűségi érzéseivel küzdködve félt a hatalomtól. vezető. Ilyen egy jó vezető. És a vesztes helyzeteket azért adott Isten vezetőket, hogy a vesztes helyzeteket megfordítsa. Emlékezzetek, hogy mit mondott Mózesnek az Úr. Meghallottam a népemnek a kiáltását, ezért elküldelek téged. Nem azért, hogy most már ne hozzám kiáltsanak, hanem te hallgasd őket. Hanem azért, hogy hozd ki őket Egyiptomból. Hogy a vesztes helyzetet, a szolgaságházát változtasd meg az ígéret földjén élő, erős, dicsőséges népé. Fordítsd meg a vesztes helyzetet. És amikor kaptatok vezetői elhívást, bármilyen szolgálatban is vagytok, ne felejtsétek el, Isten fölhatalmazott benneteket arra, hogy megváltoztassátok a vesztes helyzeteket. Hogyha éppen lefelé megy ez a szolgálat, ahogy vagy, akkor tudjad, hogy Isten arra adott neked elhívást és hatalmat, hogy ezt megváltoztasd. És a kiszáradás helyett a kivirágzás időszaka jöjjön el. Amen. Dávid 1 Sámuel 17-ben beérkezik a filiszteusok és Izrael népének a csatájába. Emlékeztek? Ott van Góliát. És Góliát kiáll, és mindig elmondja maga részét, és van egy mondat, ami arról szól, hogy miután Góliát befejezte, az egész Izrael, Saul király is rettegtek és féltek. Mindenki félt. És akkor megérkezik Dávid, és egész másként látja a helyzetet. Ezt az egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy azért az a könnyebbsége megvolt Dávidnak, hogy ő kívülről érkezett bele ebbe a szituációba. Tehát ő nem volt, lehet, hogy a végig, akkor is lehet eljut erre a dologra, de nem olyan könnyen, mint így. Így kívülről belejött ebbe a szituációba, és nem értette, mi a probléma. Ó, ha itt lettél volna, tudnád, mi a probléma. De egy jó tanács, hogyha úgy érzed, hogy padhelyzetben vagy, akkor lehet, hogy egy kicsit meg kéne próbálni elérni, hogy kívülről lásd a helyzetet, ahogy Dávid. Lehet, el kéne menni szabadságra, lehet, pihenni kéne, lehet, hogy el kéne jönni egy fantasztikus szabker vezetői konferenciára, lehet, hogy rá kéne keresni valamilyen jó tanítóra, akit szívesen hallgatnál, és úgy érzed, hogy bátorít téged, és akkor hallgatni a tanításait folyamatosan. De valami, ami kiveri a fejedből a berögzött kerékvágásokat, és engedi, hogy új módon lásd azt a helyzetet. Mert Dávid egész új módon látta a helyzetet. Úgy látta ezt a Gólián, semmiben nem kerül megölni. Senki nem látta így rajta kívül. De ez, hogy ő kívülről jött, és nekünk van szükségünk arra, hogy néha kívülről nézzünk rá arra a dologra, amit csináltunk. Hogy mire jutottunk, és így értékelni tudjuk a dolgokat. Szóval Dávid így jött bele ebbe a helyzetbe, és szeretném megmondani nektek, hogy ez Istennek az alapvető természete, hogy megváltoztatja dolgokat jó irányba. Így volt a teremtéstől elkezdve, hogy a káoszból létrehozta a földet, a semmiből a valamit. És Istennek ez a természete, és amikor elhív bennünket vezetőknek, akkor ugyanezt akarja, hogy a vesztes helyzeteket győztesekké változtassuk. Megcsinálta Dávid? Megcsinálta. A vesztes helyzetből győzelmet hozott, és a padhelyzetből Izrael fiainak egyik legnagyobb győzelmét. Nem csoda, hogy úgy énekeltek, hogy Dávid 10 000-re győzött le, pedig valószínűleg a Góliát fején kívül, azon kívül nem nagyon vágott le senkit aznap. Épp az is elég volt. De Isten megfordított a helyzetet, és az utolsó történetem ma, nagyon sokat prédikáltam már erről az igéről, az 1 Samuel 30-ban a siklági történet. Amikor Dávid számüzetésben van Ákis királynál, és már az ellenségnél lakik, és hát épp nem megy háborúzni Izrael fiaival, nem is tudom, mit csinált volna, ugye az utolsó nagy csata, amiben Saul is meghal, az készülődik, és Dávidot hazaküldik, azt mondták, hogy még a kispadon sem ülhetsz, nehogy még az ellenségnek játszál dolgokat. Hazaküldik, és mire hazaér, látja, hogy az egész falu, ahol ők laktak, fel van égetve, és minden családtagja, a nők, az asszonyok, a gyerekek el vannak hurcolva, és minden vagyonuk oda lett. És azt látjuk, megint csak a message-ből, hagy olvassam, a 4-es verstől, azt mondja, és hirtelen Dávid még nagyobb bajba került. Az emberek ugyanis a családjaik elvesztése felett érzett keserűség miatt elkezdtek arról beszélni, hogy megkövezik őt. Dávid viszont megerősítette magát bizalommal az ő istenében. És odarendelte Abjatárt a papot, Akimélek fiát, és azt mondta, hozd ide nekem az efódot, hogy tudjak beszélni az Úrral. Amikor Dávid belekerül ebbe a helyzetbe, azt mondja, még rosszabb dolog történik vele, mert az emberei, akik idáig hűséges, ilyen Robin Hood csapat volt ez egyébként ez, hűséges, odaszánt követői voltak, arról beszélnek, hogy meg akarják kövezni. A legjobb barátai akarták megölni. Miért? Mert el voltak keseredve. Dávid is elvesztett mindent. De, mint vezetőt, Isten arra hívta el, hogy a rossz dolgokat megváltoztassa. Hol kezdődik a változás? Azt mondja, először megerősítettem magát az Úrban, az Istenbe vetett bizalmába. És ez azt jelenti, hogy Dávid kimondta, hogy nem lehet itt vége. Nem lehet itt vége. Nem lehet, hogy ez a történet vége. Ki mondta, az Istenben bízok, hogy itt ki fog találni az Úr valamit. Utána hívta a papot, azt mondja, gyerünk, beszéljünk az Úrral, nézzük meg, mit lehet csinálni. De a változás először ott belül kezdődött el. Szeretteim, ha van szükségetek változásra otthon a gyülibe, van? Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy kezdjétek el azt a változást keresni, amire nektek van szükségetek. Amire belül nektek van szükségetek. Mert amint ezt megteszitek, Isten fog tanítani és fog tanácsolni, fogjátok látni, mind ennek gyümölcse van a környezetetekben. És meg fognak változni a dolgok. És hirtelen a pusztában ösvényt szerzek, azt mondja az Úr. Azért szeretem, mert kellett, hogy körbenéztek, azt mondja, nincs semmi. És azt mondja, hát én egyszer csak megvilágosodik, és ott van az ösvény. Ez eddig is itt volt, csak nem láttuk. Ki tudja? De Isten meg tudja mutatni az utat, amelyre járnunk kell, és ezzel szeretném befejezni nektek, hogy Isten nem hagyja annyiban a dolgokat, és azért támaszt és ken fel újra és újra vezetőket, hogy változást hozzanak, és meg is adja ehhez a hatalmat. Úgyhogy fantasztikus potenciál van bennetek, azt mondta Eugene. Megvan a képességetek, megvan az elhívásotok. Isten kiválasztott arra, hogy a dolgok a következő időszakban jobbá legyenek általatok. Amen. Szeretném, hogyha röviden imádkozhatnánk így kettesével, akivel szívesen imádkozó, fordulj össze, és ha valami fontos volt neked ebben az üzenetben, akkor ezt vigyük Istennel, és utána ebéd. Úgyhogy gyorsan imádkozzatok.